Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: Örök élet reggele. Foglalva helyünket, e megkezdett dicséretet folytassuk további verseinek éneklésével, a 489. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit énekeljük: Jóságodnak harmata gyarló életünkre hújjon. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a Heidelbergi KT 35. úrnapjából olvasunk. Ez úrnapja kérdéseit és feleleteit Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és e kérdések és a rájuk adott feleletek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak, amely megtanít bennünket Isten iránti hálánk kifejezésére.
Mit kíván Isten a második parancsolatban? Az, hogy Istent semmilyen módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében megparancsoltan. Semmiféle ábrázolást nem szabad tehát csinálni? Isten nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni, a teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem. Mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az a keresztény népét nem néma bárványokon által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni.
Isten igéjére figyelünk a folytatásban, melyet Márk evangéliumának 9. fejezetéből olvasunk, Márk evangéliumának 9. fejezetéből, a 30. verstől a 37. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Megérkeztek Kapernaumban, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Isten áldása legyen rajtunk, és engedje, hogy igéje megértése és befogadása által élő közösségünk legyen ő vele. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki jóságodnak harmatját hullatod erre a földre, amelye harmat nélkül kiszáradt, üres, semmi, de köszönjük te neked, hogy abban a kegyelemben részesítesz bennünket, hogy igédnek, szavadnak, jóságodnak ez a harmatja most a mi életünkre hullik. Mi sem vagyunk különbek, mint mások, de köszönjük azt, hogy megkülönböztetsz bennünket, és köszönjük neked azt a szeretetet, irgalmat, amellyel most az élet igéit hirdetett közöttünk. Urunk, engedd, hogy gyönyörűségünk legyen nekünk ebben, és könyörülj meg rajtunk, hogy fölismerjük ennek a te nagy-nagy szeretetednek csodálatos és mély voltát, hogy ne legyünk hálátlanok, hanem hadd teljen meg a mi szívünk örömmel, előtted való igaz elcsendesedéssel, benned való megerősödéssel, és azzal a döntéssel, hogy életünket neked adjuk, hogy nem magunknak, hanem neked akarunk élni. Taníts és nevelj most így bennünket irgalmaddal, szereteteddel, úgy, ahogy kinek-kinek közülünk szüksége van erre. Köszönjük, hogy bízhatunk te benned, mert nem csak örökkévaló felséges atya vagy, hanem olyan is, aki ismered a mi életünket, sorsunkat, ismered a mi képességeinket, és úgy táplálsz bennünket, ahogyan a számunkra elérhető, megfogható és megragadható. Kérünk téged ezzel a hittel és reménységgel, hogy szent lelked által Maradj itt közöttünk, beszélj hozzánk, munkálkodj a mi szíveinkben, hogy érthessünk és cselekedhessünk a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk imádságunkat énekszóval, a 373. dicséretünk 4. versét énekelve. A 373. dicséretünk 4. verse így kezdődik: gerjesz világot elménkben. Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk Márk evangéliumának 9. fejezetéből. Márk evangéliumának 9. fejezetéből a 30. verstől a 32. versig terjedő szakaszt olvasom. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az ember fia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Kedves testvérek, egy érdekes részt olvasunk az evangéliumból, amelyen keresztül láthatjuk azt, hogy mit is jelentett és mit is jelent valójában Jézus tanítványának lenni. Sokan sokféleképpen gondolkoznak erről, és azt is mondhatjuk, hogy sokféle elképzelés van a mi fejünkben arról, hogy mit jelent Jézust követni. De most ez az ige szakasz tanít bennünket arra, hogy a saját gondolatainkat egy kicsit félretéve megértsük azt, hogy Jézus kit tekint az ő tanítványának. A legtöbben arra gondolnak, hogy Jézus tanítványának lenni annyit jelentett és annyit jelent, hogy valakinek ott Jézussal fizikai kapcsolata van, itt e világban meg Jézus testével, az egyházzal van kapcsolata. Olvasunk Jézus körül sokféle tanítványról és tanítványi körökről, azonban nem rejtik el az evangéliumok azt, hogy ezek a tanítványok és tanítványi körök, amelyek Jézus Krisztus köré rendeződtek, nem mind kötődtek egyformán Jézushoz. Olvasunk olyan leírásokat, hogy Jézusnak bizonyos radikális tanításai után elhagyták őt nagy tanítványi seregek. Olyan sokan mentek el Jézustól, nem adván neki igazat abban, amit tanított, hogy Jézus még a saját tanítványait is megkérdezte, hogy ti is elmentek, vagy ti itt maradtok, és hűségesek maradtok hozzám. Tehát Jézus élete példázza azt, hogy a tanítványság nem pusztán azt jelenti, hogy fizikai kapcsolatban vagyunk Jézussal. Ma sokan vannak kapcsolatban úgy az egyházzal, hogy az egyház tanítását nem ismerik, kötődünk az egyházhoz különböző szinteken, különböző erősséggel, és ma is sokan vannak azok, akik az egyházban Jézus tanítását hallva annak igazat nem adva, egyszer csak fölkelnek, és azt mondják, hogy hát erre nekünk nincs szükségünk. Ezzel nem értünk egyet, ezzel nem azonosulunk, és elmennek más utakra, más felekezetekhez, más közösségekhez, más vallásokhoz. Ha keressük azt, mit jelentett tanítványnak lenni, akkor azt kell mondjuk, hogy ehhez hozzá tartozott a fizikai jelenlét Jézus körül, de elsősorban és emellett azt is jelentette, hogy azok a tanítványok, az igazi tanítványok, akiket Jézus tudott tanítani. Akik hagyták, hogy Jézus őket a tanítás által befolyásolja, formálja és irányítsa. A tanítványság tehát nem pusztán egy kapcsolat fizikailag Jézussal, hanem tanítottság is. Jézustól való tanítottság. Ha valaki ma Jézus Krisztus tanítását szeretné követni, akkor meg kell, hogy hallgassa Jézus tanítását, engednie kell az életében ezt érvényesülni, és így lesz Jézus Krisztus tanítványává. Nyilván ma is elengedhetetlen, mert maga a Biblia forszírozza ezt, hogy a tanítványnak Jézus Krisztus testével, az egyházzal kapcsolata kell, hogy legyen. Nem lehet a kettőt egymással szembeállítani, hiszen maga az ige is, amely által Isten tanít bennünket, az egyházban, a gyülekezetben szólal meg. De nem elég a gyülekezetnek fizikálisan a tagja lenni, résztvevője lenni, hanem bizony szív szerint engednünk kell azt, hogy Jézus Krisztus tanítása a mi szívünkbe, a mi életünkbe lakozást vegyen. Teret kell adni, mit nem mondjak, szerepet kell adni az életünkben Jézusnak, ha mi tanítványai akarunk lenni, méghozzá nem mellékszerepet, hanem főszerepet. De mit is jelent a tanítottság? Ezt szeretnénk körüljárni néhány pontban. Azt olvassuk itt, testvérek, hogy Jézus Galileába ment, ez az ő utolsó hazamenetele arra a vidékre, ahol ő felnőtt, és ahol egyébként nem mindig fogadták őt örömmel, ez az ő utolsó oda menetele a halála előtt. Talán azért is megy oda, mert ott nem annyira népszerű a saját hazájában, és ezért még inkább lehetőség mutatkozik arra, amit lejegyez itt Márk evangélista, hogy tanítani akarta a tanítványait. Jézusnak minden tanítását hallották a tanítványai, de most azt olvassuk, hogy Jézus nyugalmat keresett, ahol mentes az emberektől, és csak abban a szűk tanítványi körrel lehet együtt, hogy most őket tanítsa. Nekik külön akar Jézus Krisztus valamit elmondani, és velük külön meg akar értetni Jézus valamit. Azt látjuk ebből, testvérek, hogy Jézus tanítása egy személyre szabott, inkább így mondhatnánk, hogy személyes esemény. Most ő együtt akar maradni azokkal, akiket arra választott, hogy mindig vele legyenek, és hozzájuk akar szólni. Ő a tanító. Ő az, aki tanítani akarja őket. És tanítja is őket. Mert azt olvasjuk, hogy elkezd nekik beszélni. Méghozzá arról, hogy az ember fia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ez a tanítás nem mindenkinek szólt. Jézus ezt az övéinek jelentette ki. Az ő személyes életét érintette az, amiről most tanított, és ezzel együtt azoknak az életét érintette, akiket arra választott, hogy mindig vele legyenek. Őket ez az esemény majd máshogy fogja érinteni, mint azokat, akik csak távolabbról nézték Jézus Krisztus útját, és csak távolabbról figyelték az ő szolgálatát. Jézus dolgait az ő legmélyebb dolgait nem akárkinek jelenti ki, mert nem is mindenki értheti meg azt. Hajlunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy a tanítványok, akik ott voltak Jézus, mert már 3 éve, hát ők már csak értettek mindent, és azt látjuk, hogy a tanítványok sem értettek mindent. Még ebben a személyes odafordulásban sem értettek mindent. Azt olvasjuk, hogy nem tudták, hogy Jézus miről beszél, nem értették az ő beszédét. Ez nem azt jelenti, hogy a fülükkel nem hallották, meg az értelmükig nem jutott el. Azt jelenti, hogy nem tudták értelmezni azt, amit Jézus mond, de féltek megkérdezni őt. Milyen szomorú ez, hogy Jézus ott van velük személyesen, most elzár másokat, hogy azzal a 12-vel lehessen, mond nekik dolgokat, ezek nem értik, de nem merik Jézust megkérdezni. Testvérek, Jézus tanítása, amely által mi tanítványokká leszünk, az ma is egy személyes esemény. Jézus ma is tanít. Nem akárhogyan, ő maga mondta, hogy amikor már nem lesz itt a földön, majd eljő az igazságnak a lelke, és el fog vezérelni bennünket minden igazságra. János evangéliumának 16. fejezetében olvassuk Jézusnak ezt a kijelentését. Az igazságnak lelke a Szentlélek, aki pünköstkor eljött, kitöltetett erre a földre, és aki által Jézus Krisztus az ő titkait nem csak megjelentette az igében, amit ma Bibliának nevezünk, hanem amely Szentlélek által kijelenti nekünk ma is az ige titkait. Nem új igéket ad nekünk Jézus Krisztus, mert azt mondta, hogy az igazság lelke fog elvezérelni titeket minden igazságra, és úgy folytatja ezt, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. A Szentlélek nem ad ma új igéket, se nekem, se másnak, hanem arra vezet el bennünket, amit mi Jézustól már hallottunk. Azt érteti meg velünk, ami Jézusé. Az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Az ige tehát, Jézus Krisztus személyre szabott tanítása minden időben. És azok a tanítványai, akik az ő igéjére figyelnek, és akik az ő igéjét hallgatják és ismerik. Nem értheti meg ma sem mindenki az igét. Nem pusztán intellektus kérdése Isten igéjének a megértése. Az intellektus kérdése, hogy elolvassuk a Bibliát, hogy meghallgassuk, hogy azt valaki felolvassa. De mit mond Jézus? A Szentlélek vezet el bennünket az igazságra. Az igét csak ott lehet megérteni, ahol Isten, Jézus Krisztus, az ő szent lelke által jelen van, és azt nekünk magyarázza. Egyébként csak felolvasunk. Egyébként csak hallunk. De ha a Szentlélek jelen van, aki Jézuséból vesz, és megjelenti nekünk azt, amit Jézus kijelentett, akkor hallható és érthető Jézus tanítása. És ez egy nagyon is személyre szabott dolog. Nagyon is személyre szabott dolog. Testvérek, ebben a futó világban, ahol semmire nincs idő, az ördög elhiteti velünk azt, hogy nincs idő a templomra sem. Hogy nincs idő a gyülekezetre, és ezzel tulajdonképpen azt éri el az ördög, hogy nincs időnk az igére. Isten igéjére. Elhiteti velünk reggel azt, hogy jobb dolog aludni, pihenni. Elhiteti velünk délbe, meg este, hogy már fáradtak vagyunk, és eléri az ördög azt, hogy ne foglalkozzunk Isten igéjével. De a keresztény embernek tudnia kell azt, hogy akkor leszek tanítvány, ha hagyom, hogy Jézus engem tanítson. És ehhez időnként el kell vonulni Galileába, el kell csendesedni, és oda kell figyelni zavartalanul Jézus Krisztusra. Jó dolog, ha valaki ezt nap mint nap meg tudja tenni, és oda tud figyelni arra, hogy mit mond Jézus, imádságos szívvel fohászkodva, hogy a Szentlélek legyen Isten igazságainak megvilágosítója előtte. Jó dolog, ha valaki így tud eljönni a templomba, hogy azt tudja kérni, hogy add a te világosságodat, Jézus Krisztus, a te szent lelkedet, hogy megértsem én is a te tanításodat, ott a tanítványi körben. És nagy vesztes az, aki erre sajnálja az időt, de nem csak vesztes, hanem nem is tanítvány. Mert a tanítottság, Jézus tanítása egy személyes esemény. Testvér, figyelj Jézus Krisztusra, mert ő figyel rád, ő szeretne és akar téged személyesen tanítani, ma is, meg minden időben. Azt látjuk azonban, testvérek, hogy annak ellenére, hogy személyes ez az esemény Jézus és a tanítványok között, a megértésnek akadályai vannak. A tanítás megértésének ma is vannak akadályai. És általában ugyanazok, mint ott Jézus Krisztus körül. Azt olvassuk, hogy Jézus elkezdett nekik beszélni arról, hogy az ember fia, ez nagy betűvel van írva, ami azt jelenti, hogy ez egy cím volt, amit a Jézus korabeli emberek a Messiás címének tartottak. Szóval azt mondja nekik Jézus, hogy a Messiás szenvedni fog, emberek kezébe adatik, megölik, és miután megölték, 3 nap múlva fel fog támadni. A tanítványok nem értik ezt, és később kiderül, hogy ahelyett, hogy kérdeznének, egészen másról beszélgetnek utána útközben Jézus háta mögött. Mi az oka annak, hogy ők nem értenek meg dolgokat? Testvérek, nagyon egyszerű erre a válasz, az ő saját elképzelésük, hogy ne mondjam, képzelődésük Isten világáról. Amikor egy zsidó ember, így a tanítványok is ezt a címet hallották, hogy emberfia, messiás, akkor ők nem gondoltak arra, hogy a messiás emberek kezébe fog adatni. Arra végképp nem gondoltak, hogy lesz valakinek hatalma ezt az isteni személyt megölni. A 3. dolgot már meg se hallották, hogy majd föl fog támadni. Hát ha a megölés nem következhet be, akkor vajon minek kéne föltámadni, vagy hogy kéne föltámadni? Van egy saját elképzelésük az emberfiáról, aki majd leszáll a templomhegyen, kezébe veszi a dolgokat, elhessenti a pogányokat, a zsidó népet fölemeli. Ez nem a kijelentésen alapult, ez a zsidó képzelgésnek a terméke volt, amely nem Jézus korában született, hanem hosszú évszázadokon keresztül épült föl csendesen, és amely képzelgésnek a rabjai voltak a tanítványok is. És amikor Jézus beszélt nekik az igazságról, a valóságról, akkor ez az ő saját képzelgésük alkalmatlanná tette őket, mert megvakította őket arra, hogy befogadják az Isten világosságát. Ott járt közöttük Jézus, beszélt nekik arról, ami szó szerint bekövetkezett, és a tanítványok ragaszkodván az ő saját elképzelésükhöz nem hallják, nem értik meg azt, amit Jézus Krisztus mond. Egy új tanév is elkezdődik ezekben a napokban, és talán a pedagógusok tudják a leginkább azt, hogy azokat a gyerekeket a legnehezebb tanítani, akiknek van saját elképzelésük, meggyőződésük a világról. Nagyon nehéz átformálni, valakinek a meggyőződését, még akkor is, hogyha az nem fedi le a valóságot. Hát ez volt a helyzet Jézus Krisztus és az ő tanítványai között. Ha Jézus a Messiásról szól, akkor az Isten dicsőségéről szól, az Isten dicsősége pedig összeférhetetlen a szenvedéssel. A tanítványok a témánál maradnak, Isten országáról beszélnek tovább, de az ő elképzelésük szerint nem az a lényeg, hogy Jézus mit mond, hanem az a lényeg, hogy ki lesz a legnagyobb. Ki lesz a legnagyobb az Isten országában. Nem vetik ők el azt, hogy jön Messiás. Csak az ő elképzelésükben, a Messiásról alkotott képben a lényeg nem a szenvedés, a halál, a feltámadás, hanem az, hogy ebben az országlásban mi jut nekem? Mekkora leszek én? Egyenesen azt mondja Márk, arról vitatkozunk, hogy ki lesz a legnagyobb. Testvérek, ez érdekes dolog. Nem arról vitatkoznak, hogy ki milyen beosztásba fog kerülni, hanem arról beszélünk, ki lesz a legnagyobb közöttük. Azért volt ám elképzelés ezekbe a tanítványokba rendesen. Önmagukról is, az Isten országáról és világáról is. Amit viszont nem hallanak meg, az az igazság, amely majd Jézus Krisztus diadaláról fog szólni, amely diadal dicsőséges útja a halálon vezet keresztül, és majd csak azután érkezik el. Ha a tanítványok odafigyeltek volna Jézus szavára, akkor tudták volna azt, amit nem tudtak a döntő pillanatban, hogy nem a halálé lesz az utolsó szó. Nem a halálé lesz az utolsó szó. Testvér, ameddig a saját elképzeléseinkhez és képzelgéseinkhez ragaszkodunk, addig nem tudjuk megragadni Isten igazságait. Sokszor van úgy gyerekhéten, hogy ülünk itt a gyerekekkel körbe, és azt mondjuk, na, ma erről a történetről lesz szó. Mindig lendülnek a kezek. Hála Istennek, vannak olyan gyerekek, akik itt nőnek föl a gyülekezetbe. 15 éve látunk gyerekeket itt fölcserperedni a családjaitokban. És örömteli dolog látni azt, hogy lendül a kezük, és azt mondja, hogy mi már tudjuk, mi már ismerjük. De alig lehet őket lecsillapítani, mert már van saját elképzelésük. A legtöbbször persze ez egy felszínes elképzelés, vagy ismeret, amit kell csiszolni, pofozgatni, kicsit szűkíteni, vagy éppen bővíteni. Testvérek, sokszor így vagyunk az igével mi is, nem? Hogy hát mi már tudunk mindent, Jézus. Mi már annyi ige hirdetést hallottunk. Jaj, előveszük a Bibliát, beleolvasunk, ó, ezt a történetet már ismerem. Ezek az elképzelések, amelyek sokszor csupán képzelgések, a mi életünkben is a legnagyobb akadályai annak, hogy megragadhassuk azt, amit a Szentlélek akar nekünk elmondani és velünk megértetni. Testvérek, amíg nem tudjuk magunkat megüresíteni, amíg nem tudjuk lepakolni azt a sok-sok saját elképzelést az Isten világáról, ami származik a filmekből, a korszellemből, az emberi kitalálmányokból, addig, amíg tele van a kezünk ezek, addig nem tudjuk megragadni a kijelentést. És ezért, amikor Jézus Krisztus tanítani akar bennünket, szükséges dolog, testvérek, az, hogy üres kézzel jöjjünk, és üres kézzel álljunk eléje, és nem csak a szavakban, hanem az értelmünkben, a szívünkben megfogadott nyitottsággal is, hogy Jézus, taníts engem, mert annyi mindent nem jól tudok, annyi mindent félreértettem, annyi mindent nem értek, de arra kérlek, engedd elengedni az én elképzeléseimet, és azt megragadni, amit te tanítasz nekem. Van-e problematikája annak, ha valaki nem érti meg Jézus tanítását? Igen, testvérek, ez a harmadik dolog, amiről szólok, hogy ha a tanítvány nem érti meg azt, amit Jézus akar, akkor ennek súlyos következményei vannak az életére nézve. Méghozzá helytelen magatartás a másik tanítvánnyal szemben. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus rákérdez ott Kapernaumban, hogy miről beszéltetek egymás között, pontosabban így mondja Jézus, miről vitatkoztatok útközben, akkor azt olvassuk, hogy nem válaszolnak, mert arról vitatkoztak. Testvérek, a tanítványok vetekedtek egymással. A vitatkozás azt jelenti, hogy vetekedtek egymással. Gondolom sorolták azokat az erényeket, ami miatt egyik nagyobb a másiknál. Bizonygatták, kinek milyen cselekedete volt, ki mekkora csodát tett, amikor Jézus elküldte őket. Ki hány embernek jelentette meg, hogy itt van Jézus? Ki hányszor állt mellette? Biztos vagyok benne, hogy azok, akiket Jézus olykor megkülönböztetett, Péter, János és Jakab, talán hivatkoztak erre, hogy mi akkor is ott voltunk, mikor ti nem. Vitatkoztak egymással, vetekedtek egymással, egymás ellen. És ez egy nem jó magatartás volt. Jézus tanítványai, ha nem értik meg Jézus tanítását, akkor egymásnak vetély társaivá lesznek. Pedig Jézus azt szeretné, hogyha az övéi egymást segítve járnának. Azt mondja nekik Jézus egy másik helyen, arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Nem arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, egymás fejét taposva, egymás kezére, lábára állva vetekedtek, hogy ki a legnagyobb, hanem arról ismernek meg benneteket, hogy segítitek egymást. Segítitek egymást, szeretitek egymást. De annak, ha egy tanítvány nem érti Jézus tanítását, ha nem érti meg Jézus tanítását, nem csak az a következménye, hogy a másik tanítvánnyal nem lesz helyes kapcsolata, hanem az is a problematikája, hogy nem lesz Jézussal sem helyes kapcsolata. És erről a tanítványok példás bizonyítványt állítottak ki. Jézus már másodszor beszélt nekik személyesen, és aztán majd egy alkalommal még harmadszor arról, hogy meg fogják fogni, meg fogják ölni, de harmadnapon feltámad. És mit látunk? Azt látjuk, testvérek, hogy mivel nem értették a tanítványok, nem akarták befogadni ezt a tanítást, amikor eljött konkrétan ez a helyzet, nagy csütörtök este, akkor Jézust cserben hagyták, Jézus mellől elfutottak, akkor értetlenek voltak, később megtagadták Jézus Krisztust, aztán amikor hozták az ő feltámadásának a hírét, akkor még hitetlenek voltak. Miért? Mert nem értették meg Jézus tanítását. És aki nem érti meg Jézus tanítását, testvérek, az magával Jézussal se lesz helyes kapcsolatban. Az Istennel sem lehet helyes kapcsolatban. Azzal csak mi áltatjuk magunkat, testvérek, hogyha nem olvassuk az igét. Ha nem adjuk ki magunkat Jézus Krisztusnak, hogy ő befolyásoljon, alakítsa a mi életünket, akkor mi értjük az Isten világát, és jóba lehetünk az Istennel. Ez csak a mi képzelgésünk, testvérek. Az Istennel való helyes viselkedés alapja az, hogy megértjük Isten világát. Ez meg anélkül, hogy odafigyelnénk, hogy imádkoznánk, hogy kiadnánk magunkat, kiszolgáltatnánk magunkat neki, és hogy ő a Szent Lelke segítségével ne jönne, és ne magyarázná nekünk az ő beszédét, lehetetlen. Lehetetlen. De sok ember gondolja azt, hogy én jól viselem magam az Istennel szemben, és milyen megsértődöttek vagyunk, amikor esetleg az Isten igéje arról beszél nekünk, hogy az nem helyes. De sok ember építi az Istennel való kapcsolatát a saját érdemeire. Arra, hogy én mit tettem Jézussal. Hogy én mit éltem át Jézussal. Hogy engem mennyire megkülönböztetett. És mi azt gondoljuk, hogy ez a lényeg. Pedig a lényeg az, testvérek, hogy meg kell értsük azt, amit ő mond nekünk. És hagynunk kell, hogy ez az életünket befolyásolja. Ha a tanítását nem értjük, ahol nincs helyes kapcsolatunk ővele, és nincs helyes kapcsolatunk egymással sem. Tanítványnak lenni azt jelenti, tanított vagyok. Jézus által tanított vagyok. Ezért mi minden időben, ami tanítónkra, Jézusra figyelünk, aki bennünket az ő igéje és szent lelke által tanít ma is. Nem a korszellem által tanít, nem nagy tanítók bölcs gondolatai szerint tanít bennünket, hanem az ő eszköze a tanításra ma is az ige. Elengedjük saját elképzeléseinket azért, hogy megragadhassuk azt, ami őtől lejön, az ő kijelentését. És testvérek, hozzá tartozik a tanítványsághoz az is, hogy belátjuk a tévedéseinket, és a mi tévejgéseink következményét. Belátjuk. A tanítványoknak is be kellett látni később, hogy nem figyeltünk oda Jézusra. Ezért futottunk el, ezért tagadtuk meg, ezért hitetlenkedtünk, amikor a feltámadásáról volt szó. Nem, de megmondta ő ezt nekünk, döbbennek rá később. Testvérek, nekünk is be kell látni. Miért nincs Istennel élő kapcsolatom? Miért nem vagyok boldog ő vele? Lásd be, talán azért, mert sokkal fontosabb a saját elképzelésed, mint az, amit ő akar veled megértetni. Miért nincs jó kapcsolatom azokkal, akik az Istent szeretik? Miért nem helyes az én viszonyom másokhoz? Talán azért, testvér, mert nem ismered a kijelentést. Mert vetélytársakat látsz a többiekbe, ahelyett, hogy azt látnád, egymást kellene segítenünk. Abból, amink van. Amikor belátjuk téveigéseink, tévedéseink következményét, akkor lehet igaz közösségünk ővele. A tanítványi életnek nem csak az a jellemzője, hogy függeszkedik Jézuson, figyel Jézusra, hanem az alázat, a bűnbánat, a bűnbocsánat is része ennek az életnek. Ha az Úr rádöbbentett téged arra, hogy nem szereted őt, hogy nem engedsz neki, akkor lásd be ezt is, és értsd meg, hogy mindannak, ami az életedben van, ez az oka. Hívunk és várunk benneteket bűnbánatra, Isten igazságainak, titkainak a közös megragadására ebben a közösségben. És adja az Úr nekünk azt, hogy lehessünk olyan tanítványai, akik nem a saját igazságaikról vitáznak, az ő igéjének, az ő jelenlétének csodálatos megtapasztalásakor, hanem oda figyelnek rá. Kérjük így Istent arra, legyen továbbra is a mi tanítónk ebben a gyülekezetben, fegyelmezzen, tanítson bennünket, hogy lehessünk ne csak fizikailag tagjai, az ő test is ebben a helyben, ezen a helyen. Amen. Gyertek testvérek, fennállva imádkozzunk ének szóval a 323. dicséretünk, 4. vers, 323. dicséretünk, 4. versét, amely így kezdődik. Oh, Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki pedagógusok pedagógusa voltál és vagy. Nem csak azért, mert az igazságot jelentett ki nekünk, hanem azért is, mert oly módon igazgatod a te tanítványaidat, hogy azok vehessék és megérthessék a te titkaidat. Könyörülj meg rajtunk, mert a tanítványságról is sokféle elképzelésünk és képzelgésünk van. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz és tanítasz bennünket arra, hogy kik a te valódi és igaz tanítványaid, hogy mik ennek a feltételei, mik ennek az akadályai. Segíts, Urunk, hogy lehessünk különbek egykori tanítványaidnál, és merjünk tőled kérdezni, előtted bűnbánattal leborulni. Segíts, hogy tanulhassunk az ő hibáikból. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket megszabadítani mindattól, ami szívünknek talán dédelgetett drága kincse, de mégis valójában akadálya annak, hogy veled áldó közösségben lehessünk. Kérünk, emlékeztess bennünket mindarra, ami igéd mérlegén nem áll meg életünkben. Segíts elengedni azt, hogy megragadhassuk két kézzel a te igazságaidat. Kérünk szent lelkedért, aki által ma is meg tudod nyitni előttünk igédet. Ne vondd meg tőlünk, és magyarázd ezt szüntelen, ő által a közöttünk a te beszédedet és igédet. Így kérünk Isten tiszteleteinkért, gyülekezeti összejöveteleinkért, közösség és személyes alkalmakért, amikor a te igéd fölé hajolunk. Engedd nem csak hallanunk, olvasnunk, értelmünkkel felfognunk, hanem meg is értenünk a te titkaidat, és azokhoz ragaszkodva, egymást segítve, igaz és szent közösséggé válnunk. Így áld meg a mi mostani összejövetelünket is, áld meg beszélgetéseinket, áld meg közösségünket itt a te szent asztalod körül. Kérünk, légy mindannyiunk őrizője és pásztora. Áld meg gyermekeinket, az iskolába való visszatérésüket. Köszönjük a megtartott életeket, köszönjük a pihenést, a felüdülést. Köszönjük te neked a pedagógusokat, kérünk ő érettük is ezen a mai vasárnapon. Adj nekik is erőt az újabb tanév kihívásaihoz. Kérünk téged, Urunk, adj nekik frissességet, szeretetet a szívükbe mindazok felé, akiket tanítanak, türelmet és bölcsességet, hogy életük lehessen példa, adó a felnövekvő nemzedékek előtt. Kérünk téged, Urunk, a mi egyházunkért, népünkért, fogadj bennünket oltalmadba, vezess bennünket, hogy járhassunk a te útaidon, végezhessük azt a szolgálatot, amelyre te hívtál és küldtél, bocsájtottál el bennünket. Amen.